Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit az Éter hullámain. Önök a Bizánci Forrás Ortodox Keresztény Egyházi műsort hallják. Mai napon Miskolcon vagyok, a miskolci attirkai istenszülő gyermektáborban. Mai vendégünk Szegedi Szabolcs, miskolci diakónus atya. Ezt a gyermektábort egyházmegyénk először rendezte meg, mind magyar, mind külföldi gyerekek számára. A táborban 6-tól 16 éves korig vannak gyermekek. A tábor elnevezése attirkai istenszülő gyermektábora, és ez némi magyarázatra szolgál. Szabolcs atyát arról kérdezném, hogy mit is jelent ez az ikon.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Miskolcon a mi templomunkban elhelyezése került egy csodatevő istenszülő ikon, az attirkai ikonnak a másolata. Az attirkai ikon egy istenszülő ábrázolás típus. Az ikon úgy néz ki, hogy a legszentebb istenszülő imádkozik a keresztre feszített szent fia előtt. Ez egy nagyon népszerű ábrázolás az oroszországi ortodoxok körében. A forrása, mint ahogy a neve is mutatja az ikonnak, Attirka városához kötődik. Előbb talán ejtsünk néhány szót akkor erről az ikonról. Az attirkai ikon az istenszülő legismertebb ikonjai közé tartozik Oroszországban. A 18. század első felében élt Vasili Danilov atya, aki Attirkában, Harkov kormányzóságban, a szűzanya oltalmának szentelt templomban szolgált. Messze kitűnt igaz életével, buzgó hitével és munkaszeretetével. 1739. július 2-án a szénakaszálás idején történt, hogy Vasili atya ki akarta próbálni új kaszáját, és kiment a templom közelében lévő veteményes kertbe. Alig, hogy lendített egyet a kaszával, a magas fűben a szűzanya ikonját pillantotta meg, amely káprázatos fényt árasztott. Az atya kiejtette kezéből a kaszát, térdre hullott és imádkozni kezdett a szűzanyához, majd mélységes áhítattal magához vette az ikont és hazavitte. Az ikon 3 éven keresztül állt a házban, és lakóiban önkéntelen tiszteletet keltett. Megfigyelték, hogy megmagyarázhatatlan félelem fogta el azt, aki abban a helyiségben akarta tölteni az éjszakát, ahol az ikon állt, és ösztönösen kifutott a szobából. A mély tisztelet ellenére Vasili atya nem tartotta kellőképpen tisztán az ikont. 3 év elteltével álmában utasítást kapott a szűzanyától, hogy szabadítsa meg az ikont a rárakódott portól, mossa le tiszta vízzel és díszítse föl. Az ijegységtől fölriadva még az éjjel teljesítette az égi királynő utasítását. Ugyanazon az éjszakán egy másik szokatlan álmot látott. A folyóhoz ment, hogy kiöntse a vizet, amellyel lemosta az ikont. Az úton egy gyönyörűséges hajadon képében maga a szűzanya jött vele szemben, és így szólt hozzá. Hová viszed azt a vizet? Térd vissza otthonodba, és őrizd meg. Lázas betegségben szenvedők gyógyulását fogja szolgálni. Vasili atyának volt egy lánya, akit éppen akkor lázt gyötört. Miután fölébredt, megitatta a vízzel, és a lány azon nyomban meggyógyult. A víz révén más lázas betegek is visszanyerték egészségüket. Történt egyszer, hogy az atya sérüléseket vett észre az ikonon, és megbízott egy ikonfestőt, hogy javítsa ki azokat. A festő magához vette az ikont, majd 3 nap elteltével hozzá akart fogni a munkához. Ám éjjel az ikon felől hang hallatszott. Kelj fel, mert eljött az idő, hogy visszavidd a képmást arra a helyre, ahonnan hoztad. Az ikonfestő egész éjjel imádkozott, majd kora reggel a fentiek szerint cselekedett, és az atyának elmondta a történteket. Vasili atya mindezek láttán végképp megbizonyosodott az ikon csodatevő erejéről, és úgy döntött, hogy a templomban lesz a méltó helye. Kis idő elteltével újabb csodás jelek mutatkoztak. Egy János nevű ikonfestő kapott megbízást a kép kijavítására, akinek a fia lázasan feküdt. Az apa, miután hallomást szerzett a csodás gyógyulásokról, lemosta az ikont, és a vízzel megitatta a fiát, aki azonnal visszanyerte egészségét. Ezt követően számos hasonló csoda történt. Egy napon Leszovicki tábornok egy főtisztje kíséretében utasításra kivizsgálta a csodás eseményeket. Írásba foglalták, hogy az ikon révén számos, az ország különböző tájáról érkezett ember nyert gyógyulást. Az ügyet a pétervári Szent Színódus elé terjesztették, majd Jezavelita Petrovna cárnő újabb vizsgálatot rendelt el a csodákkal kapcsolatban, amelyek mind igaznak bizonyultak. Még egy harmadik vizsgálatról is tudunk, melynek során a vizsgálóbizottság aktírkába érkező tagjai hivattak mindenkit, aki előtt megnyilvánult az ikon kegyelmi ereje. Az emberek eskü alatt tettek vallomást. Végül 1751-ben a Szent Színódus határozatot hozott, mely szerint az aktírkai ikon csodatevőnek bizonyult. Jelizaveta Petrovna cárnő igen megörült a hír hallatán. Elhatározta, hogy kőtemplomot épített aktírkában az ikon tiszteletére. A tervrajzot Rastrelyev gróf készítette el. A cárnő saját kezűleg írt be 2000 rubel adományt a templom pénztárkönyvébe, ami abban az időben nagyon jelentős összegnek számított. A székesegyház, melyet 1765-ben szenteltek fel, pompás és tágas lett. 24 szazseny hosszú, 14 széles és 30 magas. Ahhoz, hogy az aktírkai ikonnak híre ment az orosz társadalom legfelsőbb köreiben, és még a cárnőben is buzgalmat keltett, nagyban hozzájárultak a következő események. 1748-ban Pétervár felé tartva megállt aktírkában a beteg és özvegy Vegyel bárónő két kislánya kíséretében. A bárónő aggódva, hogy lányai árvaságra jutnak, forrón imádkozott az ikon előtt gyógyulásért. Ám éjszaka álmában a szűzanya így szólt hozzá: hiába fohászkodsz gyógyulásért, mert eljött az utolsó órád. Siess, add minden javadat a templomnak és a rászorulóknak, ez lelked hasznára válik majd. A beteg ekkor lányai felől kérdezett: ne nyugtalankodj gyermekeid miatt, magam leszek örök pártfogójuk. Te pedig készülődj, mert 3 napon belül meg fogsz halni. Add vagyonodat az egyháznak és a szegényeknek, hogy imádkozzanak érted. A beteg, miután elmondta álmát lelkiatyának, sietve úgy tette, hogy a szűzanya meghagyta. 5 nap múlva csak ugyan megtért teremtőjéhez. A történtek eljutottak a cárnő fülébe, aki az árvákat udvarába hívatta, és miután felnevelte őket, 2 főnemeshez adta feleségül. Az egyiket Parinya grófhoz, a másikat Csernyiseva grófhoz. Az árvák haláluk napjáig megemlékeztek a rájuk áradt kegyelemről, és bőkezően adományoztak a templomnak, melyben az ikon állt. Szokássá vált, hogy pünkösd előestén a szűzanya oltalma templomából egy 1844-ben bevezetett ünnepélyes körmenet kíséretében vitték át a képmást az aktírkai Szentháromság monostorba. A következő helyeken őrizték a csodatevő aktírkai szűzanyaikon legismertebb másolatait: Harkóban, Szent Mihály Arkangyal templomában, Borovjana falu templomában, az Oszkol partján, ahol korábban remeteség volt, Mezsirics faluban, a Lebegyi kerület szűzanya oltalmának szentelt templomában. Erről az ikonról, erről a csodás ikonról számtalan másolat készült, amelyeket szerte Oroszországban helyeztek el különböző templomokban. A kegyes hagyomány szerint egyik alkalommal, amikor Nagy Katalin cárnő átutazott Miskolcon és itt szállt meg a városban, akkor a miskolci ortodox egyházközségnek ajándékozta az aktírkai istenszülő ikonnak egy másolatát. Ez még a templomunk felépülése előtt történt, tehát ez az ikon régebbi, mint maga az 1806-ban felszentelt templom. Később ezzel a nagy tiszteletnek örvendő istenszülő ikon elhelyezésre került a templomunkban, a már felszentelt Miskolcon található Szent Háromság templomban, és itt is számos gyógyulás történt az ikon előtt. Emberek betegségekből gyógyultak meg, gyermekáldást kértek, és gyermekkel ajándékozta meg őket az Úr, amiről számos fogadalmi ajándék tesz tanúságot. Ezek többnyire ezüstből készült fogadalmi ajándékok, amelyek különböző testrészeket, kezeket, lábakat, szemeket ábrázolnak, illetve nagyon sok pólyába takar gyermeke ábrázolás is található. Ezek mind-mind arról tesznek tanúságot, hogy mindazok az emberek, akik hittel folyamodtak az istenszülőhöz, és az ő aktírkai típusú ikonja előtt itt a templomban imádkoztak, meghallgatásra találtak.
Azt kérdezném még meg, mert valószínűleg érdekes lehet a hallgatók részére, hogy mit jelent ez, hogy aktírkai ikon, milyen az ábrázolás?
Az aktírkai típusú istenszülő ikonábrázolás, egy nagyon jellegzetes ikonja a legszentebb istenszülőnek. Oroszországban számtalan olyan istenszülő ikon típus van, ami kötődik egy bizonyos helyhez. Az aktírkai ikonnál a keresztre feszített Krisztus előtt imádkozik a legszentebb istenszülő. A bizánci egyház hagyományát követi abból a szempontból az ikon, hogy az istenszülőt mindig szent fiával együtt ábrázolják, tehát soha nem önállóan, de itt nem az ölében tartja a gyermek Jézust, mint a legtöbb bizánci ikon esetében, hanem a keresztre feszített Úr előtt imádkozik az istenszülő, és így kéri az ő irgalmát és segítségét azokra, akik hittel folyamodnak hozzá.
Elhangzott az előadásban, hogy ez az ikon egy másolat. Mégis, amiről már szintén beszéltünk, nagyon sok adomány van elhelyezve az ikonon. Most jelenleg itt ülünk az ikon mellett, és érezzük ennek a sugárzó szeretetét, szinte szűzanya sugárzó szeretet árad ránk. Fejtse ki örömünket, vagy közös örömünket abban az ügyben, hogy egyházmegyénk először ebben az évben meg tudta szervezni a gyermekek részére ezt a tábort.
A legszentebb istenszülő aktírkai ikonjának július elején van az ünnepe, július legelején, ezért most már évek óta az a hagyomány alakult ki az egyházmegyébe, hogy július hónap első szombatján tartjuk meg az ikon ünnepét, hiszen a szombat kiváló alkalom arra, hogy akik hétközben dolgoznak, azok a hívők is el tudjanak a szabadnapjukon látogatni a közös ünnepre, és a papság is, akik vasárnap a saját templomukban szolgálnak, azok is szombaton el tudjanak jönni és együtt ünnepelhessünk. Ebben az évben egy különös ajándék számunkra sikerült megszervezni ezt a gyerektábort, és épp az aktírkai ikon előtti héten, aminek a lezárása lesz a szombati ünnep. Mi szülők azt hiszem mindnyájan nagyon jól tudjuk és érezzük, hogy mennyire fontos egy szülő számára az ő saját gyereke, akiről különös szeretettel, különös gondoskodással igyekszik gondolni rá, imádkozni érte, Isten kegyelmébe ajánlani és az ő üdvösségéhez segíteni. Ki lehetne leginkább példaképünk ebben, mint a legszentebb istenszülő, aki az Urat fölnevelte, őt kérlelte, mint ahogy láttuk a kánai menyegzőn is, hogy közben járt szent fiánál másokért, és ő igazán átérezte azt a fájdalmat, mint édesanya, amikor az Urat kínozták és megölték, de hitte, hogy a megtestesült Úr fel fog támadni a harmadik napon, mint ahogy ez meg is történt. Az istenszülő az Úr mennybe menetele után sem hagyta el az egyházat, hanem mindig az apostolokkal együtt volt, és részt vette az ő apostoli munkájukban. Most mi szülők is az ő szülői szeretetét próbáljuk lemintázni, de leginkább az ő oltalmába ajánljuk mi is a saját gyermekeinket, akik itt vannak egy közös táborban. Nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek, akik éppen úgy, mint mi a világi munkahelyeinken is részt veszünk a társadalom életében, mégis egy keresztény közösség megtartó erőnek is részesei lehessünk, ők is eljöjjenek ebbe a táborba. Most már véget ért az iskolai időszak, tehát könnyebben megtehetik ezt, és mindennapjaikban talán nehéz nekik is helytállni a nem keresztény szülőknek a gyerekei között, de itt megerősödhetnek, és nap mint nap megtapasztalhatják az Isten szülő közbenjárását, az ő anyai szeretetét és az ő gondoskodását. Különös ajándék, hogy most ennek a tábornak a lezárásakor, szombati napon, amikor a legszentebb Isten szülő aktírkai ikonjának az ünnepét fogjuk tartani, akkor velünk ünnepel egyházmegyén kormányzó főpapja, főtisztlendő Tihon Podolszki püspök atya, ezért még inkább ünnepies lesz ez a szent liturgia.
Én, mint anya és ennek a műsornak a szerkesztője, kívánom azt mindenkinek és az itt lévő gyerekeknek, hogy az Isten szülő vegye köpenye alá őket és bennünket is. Oh. Az imádság magyar nyelven.
Jóságos nagyasszonyunk, mi reménységünk, Istennek szülője, árvák oltalmazója és vándorok szószólója, bánkódók örvendezése, üldözöttek védelmezője, látod nyomorúságunkat, látod bánatunkat. Segíts meg minket erőtleneket, oltalmaz minket vándorokat. Ismered szorongattatásunkat, old fel azt akaratoddal, mert rajtad kívül nincsen más segedelmünk, sem más szószólónk, sem más jóságos vigasztalásunk nincsen, csak te egyedül Istennek anyja. Őrizd meg és oltalmaz minket mind örökkön örökké. Amin.
Kedves hallgatóink! Önök a Bizánci Forrás ortodox keresztény műsort hallják. A mai műsor folyamán egy érdekes kirándulást tettem a miskolci Szentháromság Ortodox Egyházközség által szervezett Achtirkai Istenszülő nyári gyermektáborában. Táborozásom során az előbb riportot Szegedi Szabolcs diakónus atyával hallották. Ebben a táborban alkalmam volt sok érdekes ember megismerésére. Megemlíteném Balázs János ikonfestőt, aki nemrégiben festette meg Andrei Rubljov Szentháromság ikonját eredeti méretben. A következőkben Balázs János ikonfestő filmjének hanganyagából hallható egy részlet az ikon címmel. A film a YouTube videó megosztón látható, amelyet jó szívvel ajánlunk mindenkinek, aki érdeklődik az ikonfestészet iránt.
Amikor ikonokra tekintünk, úgy érezzük, egy misztikus, távoli világ nyílik meg előttünk. A 20. századig valóban elszigeteltként tekintettek a bizánci művészetre, és a messzi keletre száműzték azt, a végtelen orosz pusztaság nyírfaligeteibe, hagymakupolák és templomok ódonfalai közé, vagy távoli görög szigetekre, az égbe meredő sziklaszirtek tetején emelt monostorok tömjén illatú kápolnáiba. Egy szomorú esemény azonban, egy nép történelmének tragikus fordulata, az ikonok reneszánszának engedett utat. Oroszországban a bolsevikok kerültek hatalomra. Lenin egyértelművé tette, hogy a vallás ópium a nép számára, amely alól az embert fel kell szabadítani. A kommunizmus közel 1000 éves keresztény kultúrát készült gyökerestül kiirtani. 1980-ig 40 ezer keresztény templomot romboltak le, és 200 ezer papot kínoztak és öltek meg a Szovjetunióban, köztük sokakat keresztre feszítve. Az állam elkobozta az egyházi vagyont, hogy az ikonokat megsemmisítsék. A szentképekről az aranyborítást késsel vágták le, hogy az értékesebbnek vélt rámákkal együtt Nyugat-Európában értékesíthessék. Néhányan a rezsimmel szemben életüket kockáztatva folytattak elkeseredett küzdelmet azért, hogy a legbecsesebb műkincseket mihamarabb biztonságban elrejthessék. Mert a pusztítás mellett az ügyeskedő kereskedők is csempész útvonalakat építettek ki a nyugat irányába. Így Európában a két háború között nagy számmal jelentek meg a csodálatosabbnál csodálatosabb ikonok, gazdagítva a múzeumok gyűjteményeit és felkeltve a művészet történészek figyelmét. Az ő kutatásaik nyomán lassanként fényderült arra, hogy a bizánci ikonográfia születését nem csupán a római katakombákban kell keresnünk. A gyökerek messze túlmutatnak, és az ókor rejtélyes világába vezetnek, továbbá arra, hogy az ikonok nem egyszerűen a kereszténység történetének relikviái. Nehézségekbe ütközünk, amikor megpróbáljuk egy régen elmúlt kor művészetét megérteni. Elvilágiasodott korunkban az ikonok és oltárképek zöme a templomokból a múzeumokba vándorolt. Igaz, modern korunk műalkotás elemzői egyre több technikai eszközzel képesek ezekbe az alkotásokba fizikailag behatolni. Ám hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az ókor és középkor embere egészen másként tekintett egy kultikus tárgyra vagy képre. Számunkra ma, amikor a képek korlátlanul özönlenek és töltik ki szünet nélkül az életünket, ismeretlen az a lélek állapot, amelyet egy középkori néző érzett, amikor egy oltár elé állhatott. Mondhatjuk, hogy az ember a reneszánsz beköszöntével ünnepelte az esztétikum csodáját. Az egyre élethűbb ábrázolást, az arcok addig nem ismert kolorítját, a fény-árnyék valódiságát és a perspektívát. Mégis a templomokban az ábrázolások elsősorban a szentség hordozói voltak. Giotto trónuló madonnáját ma már művészettörténeti mérföldkőnek tekintik. Ám a 14. századi mester elsősorban arra törekedett, hogy művén keresztül az Isten szülő árassza ki kegyelmét az umiliáti rend szerzeteseire. Ahogyan Leonardo sem tömeglátványosságnak szánta az utolsó vacsorát, hanem az eukarisztia szentségének, hogy falfestménye Krisztus áldozatának hű tablója legyen, miközben alatta maroknyi szerzetes fogyasztja a táplálékát. Sötét és babonákkal terhes idők, így emlékszünk vissza. A különbség a látásmódban keresendő. A régi korok embere érzelmein keresztül tekintett a világra. A lélek az érzelmek eszköztárán keresztül lépett kapcsolatba a szellemi világokkal, Istenével. Ennek az eszköztárnak voltak kapui az ikonok, a mozaikok, a templom falra festett képek. Hitének középpontjában sohasem maga a képet hordozó tárgy volt. Ahogyan az 1576-os pesti sárvány idején sem azért vonultak az emberek a Nagy Szent Ferenc templomba Leonardo oltár képe elé, mert a kép csodatévő erejében hittek, hanem mondhatjuk, hogy a képi ábrázolás a közösség kohézióján túl kapcsolatot jelenthetett számára egy fizikai túli világgal. Egy érzelmi állapotot jelentett, amely mindig figyelmeztette hitének céljaira.
Feufán a görög, 1405.
Nagyszerűen ábrázolja ezt Andrei Tarkovsky 1966-ban készült Andrei Rublyov című filmjében. Az itt látható pravoszláv szerzetes a mongol hadjáratoktól és belső viszályoktól szenvedő Oroszországban él. Teofánt, a görög ikonfestőt látogatja meg, aki Konstantinápolyból jött Oroszországba, hogy a bizánci művészetet és kultuszt közvetlenül adja át a fejlődő orosz egyház számára. Tarkovsky mesterien ábrázolja a kor rettenetének és szellemi ébredésének együttes jelenlétét és ellentétét. Érdemes még megfigyelni a templom belső terét és a freskókat is. Akkoriban az ikonfestőnek a falfestés tudományára is szert kellett tennie, hiszen a templomok többsége ebben az időben épült. Isten három teremtést helyezett el világunk történetében. Ebből kettő megvalósult. Az első a világ teremtése. Második opusza az Isten fiú megjelenése, Krisztus születése. A harmadik pedig Krisztus visszatérése és világunk újrateremtése lesz. A teremtés Pál apostol szerint bizonyítéka a teremtőnek, és minden részével rámutat. Tehát minden mindenekben, és ami szent, Istenre mutat. Itt lehet megragadni az ikon lényegét, mert ezen a ponton különbözik az ikonfestés minden más műfajtól. Az ikon minden részével a szent felé mutat. Ezért mindig szerepel rajta a szent szó. Képi világa ezért meghatározott, és amint a Bibliát sem lehet módosítani, úgy az ikonokban sem lehet önkényes változtatásokat beiktatni. Ez az ikonfestő szabadsága, alázat és alárendeltség. Célja pedig mutatni Istenre. Ezért nem véletlen, hogy minden ikon prototípusának az úgynevezett odigitriát, azaz útmutató ábrázolást tartjuk. A hagyomány szerint Szent Lukács evangélista festette. Az ikont egy konstantinápolyi kolostorban őrizték, amely az 1453-as ostrom során elpusztult. Ez az ábrázolás a reneszánsz művészetben tovább élt, és később minden Madonna ábrázolás előképévé vált. Az Istenszülő az ölében ülő gyermek Jézusra mutat. Jézus pedig áldásra emeli kezét. Az ikon kereszténységünk szintézise és kettős jelentéssel bír. Az Istenszülő az Anya, teremtett világunk, és bensőjében született meg a megváltó. A teremtés a teremtőjére mutat. A második jelentése pedig minden keresztény missziója, hiszen aki Krisztust követi, annak az élete Istenre kell, hogy mutasson, hogy jel lehessen kovász romlott világunkban.
Adásunk befejezéseként engedjék meg a kedves hallgatók, hogy József atya köszöntő szavaival búcsúzzunk el önöktől. Nagy örömömre szolgált, hogy 2016. június 27-e és július 2-a között megrendezésre került Miskolcon az Achtérkai Istenszülő gyermektábora. Olyan egy hét telt el, amely során a tartalmas, szórakoztató programot mellett jelen volt a mindennapi imádság, a Szent Liturgia, és a nagyobb korosztály számára előkerült a kereszténységet érintő napi problémák megvitatása is. A tábor 32 gyermek részvételével, változó korosztállyal, óvodástól a középiskolásig, nagyon változatos programokkal volt felépítve. A résztvevők az első napon megismerhették Miskolc város nevezetességeit, amelyhez idegenvezető nyújtott szakszerű segítséget. A második nap Lilafüred csodálatos szépségét fedeztük fel, ahol a kicsinyek és felnőttek is kikapcsolódhattak a helyi játszótéren. A harmadik nap Szent Liturgián való részvétel után a helyi Selyemréd tantfürdő nyújtott számunkra felhőtlen kikapcsolódást, amely mindenki számára megelégedettséget és felejthetetlen élményt jelentett. A negyedik napon A Szent Liturgián való részvétel után kézműves foglalkozáson vettek részt a gyerekek, ahol elkészítették főpásztorunk Tihon püspök úr számára az ajándékot, amelyet július 2-i Szent Liturgián adtak át neki nagy örömmel. A kézműves foglalkozás után a miskolctapolcai kalandparkot látogattuk meg, ahol a szükséges felszereléssel és a bátorságokat megmutatva leküzdötték a számukra kijelölt akadálypályát. A pénteki nap is tartalmas volt, hiszen megismerhettük a felújított diósgyőri várat, amelynél az idegenvezető előadása által visszaröppenhettünk a várlakók világába. A délutáni kézműves foglalkozás alkalmával mézes kalácsot sütöttünk, és mozaikból mindenki elkészítette a saját keresztjét, amelyet az esti istentisztelet alkalmával Krank József atya és Magyar István atya közösen szentelt meg. Természetesen az utolsó este mozgalmasabb volt az előzőeknél, mivel Pregicel Fruzsina színművésznő elrepített minket a mesék birodalmába, majd gyerekek számára készített CD-jéről is énekelt néhány dalt a számunkra. A műsor után a hangulatot tovább fokozta, hogy a gyerekeknek a táncházban megmutathattuk a táncosok tudását. Így a tábortűzre már nagyon jó hangulat alakult ki, ahol már nem voltak korhatárbéli különbségek, csak felhőtlen szórakozás. Örömmel vettük, hogy ezen az estén több szülő és nagyszülő is csatlakozott a tábor programjaihoz. Az estéme után mindenki megkapta az egész heti vetelkedő verseny eredményeképpen a díjakat, amelyeket nagy örömmel, ugyanakkor egyfajta szomorúsággal adtunk át, mivel tudtuk, hogy ez a tábor véget jelenti. Nagy örömmel vettük, hogy a Magyar Ortodox Egyházmegye gyermekei mellett az ország szinte egész területéről a jelentkezők között voltak Szentpétervárról és Kárpátaljáról is gyerekek, és szoros barátságot kötöttek a határon túliakkal is. Külön örömömre szolgált, hogy a tábor záró alkalmaként az Aktirkai Istenszülő fő ünnepén egyházmegyénk papságával közösen nagy méltóságú Tihon püspök atya isteni liturgiát végzett, amelyen a táborban alakult gyerekkórus gyönyörű éneket adott elő. A gyerekek a főpásztor áldásával térhettek haza. A liturgiát követően sor került a papság számára egyfajta szemináriumi előadás sorozatra, ahol tartalmas és érdekes, és mindenképpen építő jellegű témák kerültek napirendre. Köszönetemet fejezem ki egyházmegyénk főpásztorának, Tihon püspök atyának, gondoskodó atyai szeretetéért. Köszönet paptársamnak, Tatárka Kirill atyának. Külön köszönöm Szegedi Szabolcs diakónusnak, hogy munkája mellett úgy alakította programját, hogy a hét közepétől részt tudjon venni a gyermektábor lebonyolításában. Megkülönböztetett öröm volt számomra egyházmegyés paptársaim jelenléte az Aktirkai ikon ünnepén. Főtisztelendő paptársaim, tiszteletre méltó diakónusok, kérem a legtisztább, legáldottabb Istenszülőt, hogy anyai oltalmát terjessze ki mindnyájunkra, hogy ezáltal is helyt tudjunk állni, és úgy tölthessük be szerepünket a világban, hogy abban az Istennek kedveteljék. Köszönet mindazoknak, akik a gyermektáborban felügyelőként, önként vállaltak szerepet. Köszönet azoknak, akik a gyermekek étkezésében nyújtottak segítséget. Köszönet azoknak, akik önkéntes programokat vállaltak. Kalandpark, gyermekkórus, művészeti est, kézműves foglalkozások. Külön köszönet a támogatóknak, a Miskolc megyei jogú város vezetésének, az Émásznak, a minorita testvéreknek, a magánszemélyektől jövő önkéntes felajánlásoknak, a miskolci és a nyíregyházi egyházközség híveinek, a táborozók támogatásáért. Egyértelműen érzékelhettük az összefogás és a jó szándék eredményét. Megérezhettük az igazi szeretet valóságát, hogy a szeretet egy olyan meghatározó tényező, amiből minél többet osztunk, annál több lesz. Isten segítse mindnyájunkat, hogy újra tudjuk formálni a rendet, melynek uralkodnia kellene. Hálás köszönettel és szeretettel, József atya. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket köszönjük. A mai adásban közreműködtek Krank József parókus atya, Magyar István protojerei atya, Szegedi Szabolcs diakónus atya, Balázs János ikonfestő. Adásunkat 2 hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Kérdéseikre a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen állunk rendelkezésükre. Elköszön Önöktől a műsor szerkesztője és vezetője, Varga Márta, a Budapest 5. kerületi Petőfi téri Nagyboldogasszony Ortodox Egyházközség gondnoka. Viszont hallásra!
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.